Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van egy nagyon izgalmas kulturális központ, amely hát közel egy éve nyílt a Margit negyedben, a Török utca 1-ben, és ez a hely a Dante nevet viseli. Sokan jártak már ott, sokan hallottak róla, de nyilván vannak, akiknek ez egészen újdonság. És itt van a vonalban Jászberényi Gábor, a hely egyik, hát hogy is mondják ezt, alapítója, mondhatom, ez Gábor, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, tulajdonképpen mondhatod, hogy alapítója. Rögtön egy pontosítással kezdenék, ha nem bánod. A hely az április 26-án nyílt meg, egy kis próbaüzemmóddal, és tulajdonképpen most indultunk bele az első igaz évadunkba szeptemberbe, úgyhogy annyira fiatalok vagyunk, hogy tulajdonképpen a második hónapunkat fejeztük be éppen így októberben a színházi évadban. Én azért beszélek évadban, mert elsősorban színháznak készült a hely, és amikor megláttuk, akkor azt éreztük, hogy annyira kívánják a falak, meg annyira kívánja a szellemiség ennek a helynek az összművészetiséget, hogy rögtön azt gondoltuk, hogy ez már a nulladik pillanatban sokkal több, mint egy színház. Ez legyen egy olyan hely, ahol a koncertek, ahol az író-olvasó találkozók, vagy a képzőművészeti kiállítások ugyanolyan súllyal és erővel jelenhetnek meg.
Ugye te magad is színész vagy, illetve ti alapítók színészek vagytok, illetve van egy társulat, ugye? Ez a másik produkció, ami a Dante mögött van, vagy civil szervezet talán?
Tulajdonképpen mi egy most már lassan 10. éve működő független színházi társulat vagyunk, mindenféle befogadó helyeken játszottunk, és aztán szép lassan közhasznú civil szervezetté váltunk, és valahogy egyszer csak azt súgták a csillagok, hogy itt az ideje, hogy keressünk magunknak egy saját játszóhelyet, így találtunk rá a Margit negyed programra, aminek kifejezetten az a célja itt a második kerületben, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat adnak bérbe, piaci alapon, de pályáztatás útján kulturális, és illetve civil célra, és az annyira klappolt ránk, hogy meg is pályáztuk, megnyertük a bérleti jogot, és amikor megláttuk a helyet, akkor azt éreztük, hogy igen, ez az. És tulajdonképpen akkor még, hogy is mondjam, fogalmunk sem volt arról, hogy ebből hogy lesz majd egyszer csak egy befogadó hely, vagy egy közösségi alkotótér. Elkezdtük 3-4-en a felújítást, és aztán végül valahogy ez a szellemiség, hogy építsünk együtt közösen valami jó dolgot, ez odáig jutott, hogy mint egy pici hógolyó vagy hópihe így elkezdett gördülni a domboldalon, és végül egy hatalmas nagy hószörnyként ért földet, több mint 200 önkéntessel fejeztük be a felújítást, úgyhogy mámorító volt. Úgy képzeljétek el, hogy mint egy nyári fesztivál, 9 hónapon keresztül 200 ember jött, ment a helyen. Volt, aki kaját készített nekünk, azzal segített, volt, aki szerszámot hozott, volt, aki alapanyagot hozott, volt, aki DJ volt, és akkor lejött zenélni nekünk. Úgyhogy már a felújítás is egy egészen közösségformáló időszak volt.
Na jó, el kell, hogy mondjam neked, hogy a napokban ültem a Lövőház utcában egy kifőzdében a teraszon, és elkaptam egy beszélgetést az üzletvezető és a tulajdonos között, és hát nagyon sokallották azokat az árakat, amit a mesterek adtak ugye a felújításra, és akkor azt mondta az üzletvezető, hogy tudod mit, majd megcsináljuk úgy, mint a dantésok. És erre bólogatott a tulajdonos, és azt mondta, oké, akkor mi is dantézunk. Tehát lett egy ilyen ige a környéken, hogy amikor önerőből újítunk föl valamit, vagy csináljuk meg, az a dantézás, nem tudom, hogy te hallottad már ebbe a formában.
Nem hallottam még, de egyáltalán nem hallottam, de tulajdonképpen nagyon jó.
Legendává váltatok, tehát ez a része, ez mindenképpen. Nyilván most jön a fontosabbik része a legendának, de én azt gondolom, ahogy hallgatlak, ez olyan, mint amikor egy maroknyi ember arról beszél, hogy ők majd, nem tudom, megkerülik a földet görkocsijával, vagy fölmennek a Monteverestre szegvéllyel, tehát, hogy ilyen egészen elképesztő teljesítménynek hangzik, meg hát nyilván az is, de hogy mi a motiváció? Miért érzi egy független társulat azt, hogy ő be akar menni egy kőszínházba, vagy épít magának egy kőszínházat, mint a, nem tudom, mint a 80-as évek ifjúsági filmjeiben, amikor a gyerekek kivonulnak, és nem tudom, elfoglalnak egy hajót, vagy egy erdőt, és akkor az lesz a saját birodalmuk. Szóval érzem ezt a lelkesedést a hangodban, ugyanakkor egy ilyen dolgot fönn kell tartani, fűteni kell, üzemben kell tartani, stb. Tehát rengeteg kötöttséggel jár, ami egy független társulatnak pont teher lehet, vagy ballaszt.
Igen, abszolút. jogos a felvetés és a kérdés. Nyilván ezt az egészet, hogy mi belevágjunk-e egy Dante-ba, vagy sem, azt megelőzte egy hosszas üzleti tervezés.
Aha.
Tehát valójában a matek azt dobta ki, hogy tulajdonképpen amit mi kifizetünk bérleti díjra, különböző játszóhelyeknek, ahol a mi társulatunk játszik, abból szinte ki lehet bérelni egy Dante típusú helyet. Ez azt is jelenti, hogy hál' Istennek eljutott oda a társulat, hogy van annyi futó előadása, amiért egyrészt ennyi bérleti díjat kell fizetni, másrészt lett egy akkora nézőbázis, meg egy akkora művészi vonzáskör, amiben már érdemes úgy gondolkozni, hogy mi van akkor, hogyha egy intézmény is mögé áll a csapatnak. Azért azt itt hangsúlyozom, hogy ez nem csak a mi játszóhelyünk, természetesen mi játszunk itt a saját előadásokat, de azért itt nagyon széles a repertoár, itt a koncertektől a vendégelőadásokon át a kiállítás megnyitóig, a könyvbemutatókig, a lemezbemutatókig, mindenféle program megtalálható.
És bocsánat, hagyj szóljak közbe, hogy nem csak, vagy hát a fene tudja, hogy mit jelent az a szó most, hogy alternatív, de nem csak alternatív színházak, hiszen a Székesfehérvári Vörösmarty Színház egyik előadását, ugye a Sági Tomi monodrámáját, illetve nem ő játssza a monodrámát, és egy Hály János darab a cégvezető, hiszen azt is játszátok, ami pedig azt hiszem, hogy Székesfehérváron a mai napig repertoáron van.
Így van, igen. Hát én talán nem mennék bele ebbe, hogy most értelmezzük a független,
ne is,
az alternatív
persze.
kifejezéseket. Egy picit visszakanyarodnék oda, hogy eleve a társulatot valami fajta olyan igény szülte meg, ami egy picit túlmutatott a színészi munkán. Tehát annak idején, amikor mi a Kövek előadással elkezdtük ezt az egész másik produkciót, akkor egyszerűen művészileg éhesek voltunk arra, hogy mi van akkor, hogyha mi nem csak színészként veszünk részt egy előadás létrehozásában, hanem már foglalkozunk egy picit a dramaturgiával, foglalkozunk egy picit mondjuk a díszlettel, egy picivel szélesebb perspektívából tekintünk rá mondjuk egy művészi alkotó folyamat. És ez egy nagyon jól sikerült előadás volt, olyannyira, hogy tulajdonképpen meg tudta szülni ezt a társulatot. Mi egyébként azóta is hasonló szellemiségben hozunk létre színházi előadásokat, vagy eseményeket. Tehát nálunk, hogy is mondjam, összemosódnak azért azok a határok, hogy színész, rendező, díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg. Nem mondom azt, hogy mindenki ért mindenhez, hanem inkább azt mondanám, hogy mindenki kíváncsi, mindenki megpróbálja beletenni a saját részét az alkotó folyamatba, és hát elsősorban alkotótársak hoznak létre műalkotásokat. Ez hívta életre ezt a társulatot, és tulajdonképpen a Dante létrehozásának a szellemiségét is inkább ez határozza meg. Hogy itt egyszer csak lett körülött egy olyan széles merítésű művészi vonzáskör, amiben az Oscar-díjas filmrendező is megtalálható, meg a halásztelki boxedző is, meg a lakatos, meg a rockzenész is. Mm-hmm. És azt éreztük, hogy ez a közösség, ami így életre hívódott, ez talán képes arra, hogy egyrészt a helyet életben tartsa, másrészt, hogy egy olyan színes kulturális kínálatot adjon, egyrészt a kerületnek, másrészt így a városnak, amire én azt érzem, hogy egyre nagyobb igény van. Természetesen voltak hasonló jellegű helyek, azért a 90-es évek az virágzott az ilyen típusú
helyekkel. Hát hogyne, persze.
Hogy csak egy párat említsek, hogy azért volt egy Kultiplex, volt egy Sirály, volt egy Müsszi, volt egy Merlin, volt egy Tűzraktér. Tehát ezek mind azért hasonló jellegű helyek voltak. Én azt mondanám, hogy ami még egy fontos mérföldkő volt, hogy egy picit meguntuk a panaszkodást.
Aha. Hát
azt éreztük, hogy nyilván látjuk azokat a folyamatokat, amik így körülvesznek minket. Azt is látjuk.
Pár méterre vagytok az átriumtól, mondjuk, vagy.
Akár erre is gondolhatnék, de nyilván világpolitikai eseményekre is gondolhatnék, sok mindenre gondolhatnék. Most azért azt érzékeljük, hogy nem feltétlenül élvez prioritást a kultúra támogatás, azon belül a független helyeknek a
nagyon
sorsa.
Nagyon árnyaltan fogalmazol.
Tehát, hogy igen, de ez a helyzet, ezt a tendenciát látjuk. Na most azért abból elegünk lett, hogy ücsörgünk mindenféle kocsmákban, és azt mondogatjuk, hogy mi ezt mennyivel jobban tudnánk csinálni. Mert egyszerűen elfáradtunk benne, és úgy voltunk az egész helyzettel, hogy tulajdonképpen akkor miért ne próbálnánk meg. Igazi veszíteni valónk nincsen, a legrosszabb esetben együtt töltöttünk ezzel a sok jó emberrel és remek alkotóval egy nyarat, és megpróbáltunk létrehozni egy helyet. De valahogy mégiscsak ez az energia így megszült ezt. Én nem vagyok egy nagyon spiri alkat, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindig a legjobb pillanatokban érkezett olyan segítség, amire éppen szükségünk volt.
Hmm. Hál' Istennek. Említetted a kövek a zsebben, és egy valakiről nem beszéltünk, Gulyás Herman Sándorról, aki szintén alapító, meg hát együtt csináltátok ugye a másik produkciót is.
Igen, hívjuk őt a tettes társamnak.
Jó, ez nagyon pontos. Hát figyelj, elképesztően izgalmas és nagyon-nagyon ambiciózus, de akkor azt javasolnám, hogy villancsunk meg egy-két előadást, akár decemberig, tehát most az évnek ebben a felében, amit érdemes lenne kiemelni, vagy amiről szívesen mondanál egy pár szót.
Mindenek előtt el kell mondjam a szokásos dumát ilyenkor, hogy természetesen az összes közösségi média felületen megtalálnak minket a kedves hallgatók, tehát hogyha beírják, hogy Dante, akkor...
Akkor azért várjál, akkor azért sok találat van, tehát ilyen szempontból...
Most már egyre közelebb vagyunk, tehát valószínűleg itt a Dante Alighieri után már második, harmadik találatként remélem, hogy a Dante közösségi alkotó...
DanteKult.hu ez a hivatalos domén.
A honlap címünk, így van.
Egyébként honnan jött a Dante? Tud, zenekaroktól már régóta nem kérdezek ilyet, hiszen tudjuk, hogy a Beatlesnél hülyébb zenekarnév nincsen, hát mégis összejött nekik, de mondjuk tőletek azért megkérdezem, hogy miért pont Dante?
Megpróbálom nagyon gyorsan elmondani. Tulajdonképpen három válasz van rá. Az egyik az, hogy nagyon szeretünk volna egy olyan nevet választani, ami önmagába egyszerre kapcsolódik a színházhoz, könnyen megjegyezhető, és valahogy rögtön kötünk hozzá valamit. Uh-huh. Ez volt a kiinduló pont. Aztán, ami számunkra azért nagyon fontos volt mindig is, hogy valami fajta személyes kötődés, vagy személyes indítatás is meghatározom egy-egy előadást, tehát mi sose veszünk elő úgy anyagot, hogy nincs ahhoz valami fajta személyes kapcsolódás. És nekem pár éve volt egy előadásom Kis Péter zongora művész barátommal a Zene Akadémián, ahol kifejezetten Liszt darabokat adott elő a Peti, én pedig Dante és Petrarca szövegeket mondtam. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen újra felfedezésem a Dantéval, talán ezzel nem vagyok egyedül, hogy így az utolsó emlékei az embernek még középiskolából vannak, és körülbelül annyira emlékszik, hogy ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel, meg hogy az ember élet útjának felén
sötét erdőben
találtam magam. Tehát, hogy körülbelül ezek vannak meg, és én szégyeltem magamat, hogy ennél többre nem emlékszem. Úgyhogy kapva kaptam az alkalmon, és bele tudtam ásni magamat a Dantéba, az eredeti Babits fordításba, meg a Nádosdi fordításba is, és azt éreztem, hogy itt van egy elképesztő erejű pasas, aki korának nyelvzsenie, és egyébként rock and roll sztárja, iszonyú bátran, pofátlanul, gyönyörű nyelvi leleményekkel, és szófordulatokkal, és költői képekkel mesél el olyan szörnyűségeket a pokolba, amiket tehát az ember azt gondolná, hogy ott járt, uh-huh. És azt éreztem, hogy végre megüt egy ilyen nagy klasszikus. És ez is egy kifejezetten szuper és jó élmény volt, hogy itt vannak ezek a nagy érinthetetlen szent tehenek, ezek a veretes klasszikusok, amik egyébként mégse állnak annyira távol az embertől, mint első hallásra. És akkor az ott engem megérintett. Úgyhogy ez a második ok, amiért Dante a helyneve. A harmadik ok az egy picit prózaibb, de mégiscsak kötődik a szellemiségünkhöz. Pécsett, amikor még volt Pécsi Országos Színházi Találkozó,
igen.
Még a legelején, akkor ott volt egy legendás hely, ezt Dante kávézónak hívták, és az előadások után mindig az volt a jelmondata a fesztiválnak, hogy irány a Dante, és szépen a Dantéba átvonultak a nézők, a zenészek, az írók, a színészek, a rendezők, és képesek voltak leülni egy asztalhoz, akár különböző világnézettel, és a színházról, a művészetről, vagy bármiről, barátságról, szerelemről órákat hajnalig dumálni. És egy picit ilyen hely akar lenni ez a Dante. Hogy azon túl, hogy kínálja ezeket a szuperkulturális programokat, azért ez elsősorban egy menedéknek készült, alkotóknak és a nézőiknek egyaránt.
Hát figyelj, szerintem sikerült, tehát szerintem ez már bejött, bár amint mondtad, még visszafiatalítottad magatokat, de én azt gondolom, hogy legalábbis a legjobb úton haladtok. Na, de akkor kiemelünk esetleg egy-két izgalmasabb előadást? Tudjuk, hogy mindegyik egyformán izgalmas, és mindegyik egyformán jó, és nyilván nem illik senkivel se kivételezni, de azért mégis kérlek, hogy irányítsd a képzeletbeli reflektorunkat egy-két highlightra.
Igen, nehéz dolgom van, egyáltalán nincs könnyű, vagy nem hoztál könnyű helyzetbe, de azért megpróbálok. November 15-én pénteken lesz az Óceánjáró című előadásunk, ezt nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, ez Alessandro Baricconak a Novecento című monodrámájából íródott két szereplősre. Egyébként az a különlegessége ennek a történetnek, hogy Giuseppe Tornatore ebből írta az Óceánjáró zongorista legendája című filmet, ezt tette világhírűvé, és mi vettük a bátorságot, hogy ezen valami inspirálódva egy-két szereplőset hozzunk létre, pont az említett Gulyás Hármas Sándor barátommal. Úgyhogy ez november 15-e péntek, az Óceánjáró. Azon túl, hogy egy nagy barátság története, a 20. század története és a jazz megszületésének a története is. Reményeink szerint az előadás után még egy kis muzsikálásba is be lehet húzni a nézőket itt, aha, a klubhelységben. Egyébként ezt, bocsánat, ezt zárójelben elmondom, hogy nagyon szeretjük azokat, azokat az összefonódásokat, amikor egy színházi előadás lemegy a színházterembe, és ahogyan jönnek ki a nézők már a kis klubba, egy sör mellett ők még az előadás hangulatához kapcsolódva kapnak valami fajta kísérőprogramot, igyekszünk mindig az előadás hangulatának megfelelően itt jelen esetben jazzzel készülni. Amit még egy másik fajta hangulat, de nagyon jó szívvel ajánlok, ez a Varjú Király című előadás. Ezt egyébként Jászberényi Sándor, aki történetesen a bátyám és haditudósító írt, ez eredetileg egy kisregény, tulajdonképpen egy kisregény, és ennek a színpadi változatát ezt én készítettem el, és szintén a csapatunk játszott. Ez egy nagy, sokkal sötétebb tónusú, már-már fekete misébe hajló szeánsz. Hogy is mondjam, kell hozzá erős idegzet, de mégis azt gondolom, hogy színházi csemege, hárman játszunk el benne minden szerepet. Nagyon élvezetes, nagyon izgalmas, igazán jó szívvel ajánlom.
Gábor, és bocsánat, nagyon örülök, hogy szóba hoztad, mert én egy kicsit így tipróttam, hogy hogyan is utaljak erre, hogy mégiscsak a bátyát, hát egy nem mindennapi író, sőt azt gondolom, hogy tényleg a kortárs magyar irodalom egyik, hát nem az egyik, hanem a legizgalmasabb írója, de ez mondjuk az én magánvéleményem, de az kétségtelen, hogy azt a fajta ilyen nagyon izgalmas és nagyon szikár stílust, amit ő képvisel, azt nagyon-nagyon kevesen hozzák, szóval mindenképpen egy nagyon izgalmas figura, amellett, hogy ahogy említetted, haditudósító, és hogyha jól tudom, neki volt is egy estjenállatok, talán nem is olyan régen.
Igen, és nagyon örültem is neki. Figyelj csak, ő egy szerintem is, nyilván mi más tudnék mondani, mint azt, hogy gyerekkorom óta ismerem. Mindig is egy nagyon furcsa, de egyébként egy szikrázó elmélyű fickó volt. Most is az, van neki ez az egész őrület ezzel a haditudósítással, ami aztán természetesen megjelenik az ő szépirodalmi alkotásaiban is, vagy írásaiban is, és én nagyon örülök neki, hogy ő felfedezte magának a Dantét, és itt azért ő tud találkozni a közönségével. Tehát, hogy valóban igen, volt itt egy író-olvasó találkozó.
Igen, ezzel tulajdonképpen azt akartam kérdezni, hogy lesz-e még, vagy esetleg terveztek-e jövőbeni kollaborációkat, akár rendszeresen, akár úgy, hogy hát nyilván nagyon nehéz szerintem az ő novelláit, vagy kisregényét színpadra állítani, de nyilván ez, ha másnak nem, akkor neked sikerülnie kell. Szóval, hogy van-e ilyen tervetek, vagy ez még így lazán lóg a levegőben?
Nem, abszolút van, tehát hogy még semmi konkréttal nem tudok szolgálni. Egyelőre most még az van, hogy nagyon örülünk annak, hogy az eddigiek ennyire jól sikerültek, de afelé mutat a dolog, hogy igen, itt mi nekünk valami fajta rendszerességet ki kellene alakítani. Én nagyon szeretném, nyilván vele nehéz, mert csak akkor tudod elkapni, ha itt van Magyarországon. Igen. De amikor itt van Magyarországon, akkor majd megtalálhatunk ezt a Dantéban is.
Na, hát ezt örömmel halljuk. Bocsánat, visszaadom a szót.
Na igen, szóval a Varjú Királynál tartottam, ez november 21-e csütörtök, és még egy novemberit mondok nektek, ez november 23 szombat, ez pedig a Kövek előadás. Ezt nyilván mindegyiket jó szívvel ajánlom, de ezt talán azért érdemes megnézni, mert ezt ketten játsszuk szintén az említett Gulyás Hermann Sándorral, és ez volt az az előadás, ami ezt az egészet annak idején elindított.
A Kövek a zsebben, ugye, ami a Rudolf Péter zsebben, és Károly Molnár Péter előadása
így van, mi Kövek címmel játsszuk, és tulajdonképpen ez egy filmforgatás története, két statisztáról szól, mi játszunk el benne minden szerepet, összesen 14-et, tehát hetet fejenként, és valahogy az egész, egyébként a történet Írországban játszódik, Kerryben, egy kisvárosban, nagyon hasonló sorsú emberekről, mint amilyenekkel egyébként nap mint nap találkozik az ember Magyarországon. Ez egy nagyon szívbemarkoló, édes bús, de közben meglehetősen vicces és pofátlan előadás, úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt is a kedves hallgatóknak.
Te Gábor, ha már szóba hoztad a filmforgatást, most én értem, vagy nagyjából el tudom képzelni az életedet, ami hát 0-24-ben Dante kell, hogy legyen, mert szinte mindent ti csináltok, ha jól veszem ki a szavaidból, annak ellenére, hogy tudom, hogy vannak alkalmazottak, vannak segítők, vannak barátok, de hát mégis te, illetve ti vagytok a motorja a dolognak, de mi van, hogyha cseng a telefon, és azt mondják, hogy kedves Gábor, hát lenne itt egy casting, és akkor elmész a castingre, és akkor lenne itt egy forgatókönyv, és lenne itt egy szerződés, és lenne itt, nem tudom, egy 20 napos forgatás, mondjuk.
Képzeld el, pont most vagyok túl egy 50 napos forgatáson, úgyhogy meg lehetett oldani, nyilván nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon nehéz ezt leszervezni, meg kézben tartani, meg idegrendszerrel bírni, mert ez ilyenkor azt jelenti, hogy akkor, amikor a forgatás éppen egy picit áll, akkor én dántézok, előadást játszok, próbálok, tárgyalok, jövök, megyek. Tehát nekem ez az 50 nap, ez egy valójában 80 nap szabad nap nélkül. Nem könnyű, de közben meg nagyon élvezetes is volt. Hál' Istennek olyan szuper munkatársaink vannak itt a Dantéban, akikkel már azért évek óta dolgozunk. Uh-huh. Tehát azért a 10. éve létezik ez a formáció, itt hál' Istennek lett olyan műszaki gárda, olyan művészeti titkárság, olyan marketing segítség, amiket elég most már úgy látom koordinálni, vagy így kézben tartani, vagy irányt mutatni, és akkor ők teszik a dolgokat. Tehát, hogy ez óriási segítség, csak hogy egy-két nevet említsek, hogy Garádi Gréti, Langó Ádám, Szász Antal nélkül azért ez a Dante nem lenne, úgyhogy ők azért nagyon sokat könnyítenek az életünkön, de hát nyilván az ember ilyenkor mindig félfüllel, vagy félfél szívvel itt van a Dantéban.
Aki hallgat most minket, és nagyon-nagyon belelkesül, és azt mondja, hogy fú, hát én ebben részt akarok venni valamilyen formába, akkor tudtok neki mit mondani? Akár önkéntesként, akár uram, bocsá, vannak még nyitott pozíciók, hogyan lehet hozzátok csatlakozni, már azon túl, hogy az ember elmegy előadásokat nézni.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nyugodtan írjuk, keressen meg minket, vagy a közösségi média felületeken, vagy az info@dantekult.hu e-mail címre bátran jelentkezzen, de leginkább jöjjön el, nézze meg, kóstoljon bele ebbe a szellemiségbe, akár csak egy kávéra vagy szódára üljön be. Még talán nem beszéltem a helyről, hogy ez hogy is néz ki, de hogy itt valójában van nekünk, ahogy belépsz a helyre, rögtön egy olvasótermünk itt balkész felé, ahova csak úgy be lehet csüccsenni, hogyha az ember éppen így egyedül akar lenni, félfüllel ugyan még itt van a Dantéba, de a kis introvertáltak sarka, az így itt van. Tehát ide bármikor nyitvatartási időben be lehet pottyanni. Hogyha lejössz a lépcsőn, akkor már betoppansz egy kávézóba, ahol van egy kis pódium színpad, ott azért stand-up, slam poetry, DJ-zés, zenélés szokott lenni. Van egy nagyon jó kis kávézó. Ez maga az előtér. Aztán van a színházteremnek egy előtere, és aztán maga a színházterem, ahol egyébként 100 néző tud leülni,
hát az sok.
És koncerteken pedig 150 fő tud állva bulizni. Igen, tehát ez egyáltalán nem kicsi ez a hely. Körülbelül azokkal a méretekkel rendelkezik, mint a Pince Színház a 9.
kerületben. Igen, igen, tehát sokszor, nem egy Erkel Színház nyilván, de az ahhoz képest, hogy ahol van és ahogy, hát szerintem ez csodálatos.
Igen, igen. Úgyhogy bátran írjatok, hogyha gondoljátok, válaszolni fogunk, de leginkább gyertek el, kukkantsátok meg a Dantét.
Na hát Gábor, ennél szebb végszó nem kell. Annyi csak, hogy még egyszer mondd el kérlek az oldalakat, meg a social media oldalakat, tehát hogy hogyan lehet rátok találni, hogyha valakinek elsőre mégiscsak a reneszánsz költő jön neki.
A legegyszerűbb, ha azt írjátok be, hogy Dante közösségi alkotótér, és akkor látni fogjátok. Egyébként mi a Margit híd Budai híd főjénél vagyunk, a Ben Mozi mellett, a Török utca 1-ben. A social felületeken, hogyha beírjátok, hogy Dante közösségi alkotótér, akkor is megtaláltok minket, illetve a dantekult.hu weboldalon.
Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Jászberényi Gábor színésszel beszélgettem, a Dante Közösségi Alkotótér egyik alapítójával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.